60-ból a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlannak minősítette Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett szavait az Európai Bizottság illetékes szóvivője. Olof Zsill a brüsszeli testület szokásos sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kijelentette, elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése. Az Európai Bizottság részéről egyértelművé tesszük, hogy az ilyen típusú nyelvezet nem elfogadható, nem szabad fenyegetni az EU tagállamokat, fogalmazott. A szóvivő elítélte továbbá a gyújtóhatású retorikát, bárki is használjon ilyet, és hangsúlyozta, az ilyen beszéd nem előremutató, nem segíti a helyzet megoldását, ami pedig, mint hangsúlyozta, mindenkinek célja. A barátság kőolajvezeték újraindításának ügyében közölte, Brüsszel tárgyalásokat folytat a parthelyzet megoldására mindkét féllel. Célunk mindenkit megnyugtatni, visszafogni az erős szóhasználatot, és teljesíteni a közös célokat, mondta a szóvivő, és hozzátette, az uniós bizottság azon dolgozik, és megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy fokozza a nyomást Oroszországon az agresszió leállítása érdekében, valamint, hogy Ukrajna megkapja a hitelt, és hogy az uniós tagállamok energiabiztonsága szavatolva legyen. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek az ünnep központi programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában, közölte. Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy a nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel 7 óra 30 perckor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, fűzte hozzá. Jelezte azt is, március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program keretében az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, hívta fel a figyelmet az államtitkár. Minden területen versenyképes magyar nyelvű és magyar identitású oktatást kell biztosítani, Erdélyben pedig ebből a szempontból a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem meghatározó, hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Csíkszeredában. Elmondta, a Magyar Állam által finanszírozott Erdélyi Magánegyetem csíkszeredai karát látogatta meg a székelyföldi városban. Emellett részt vett a Kérdezd a Minisztert fórum első külhoni kiadásán, ahol helybéli diákok faggatták. Elmondta, az elmúlt években a Szapiencia Egyetem sokat lépett előre a rangsorban, és az a cél, hogy 2030-ra a 10 legjobb romániai felsőoktatási intézmény között legyen. Ezért a minisztérium támogatja a doktori iskolák elindítását, és a jövőben magyar nyelven hiánypótló állatorvosi közlekedési mérnöki képzések indítását is tervezik. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viselését ellenőrzik a rendőrök a következő héten, áll a közleményben. Sport. A Magyar Birkózók Szövetségének elnöksége a szakmai bizottság javaslata alapján kijelölte az áprilisi tiranai Európa-bajnokságon induló csapatot, amelyben 6-6 női és kötött fogású, valamint 5 szabadfogású birkózó kapott helyet. Egy birkózó az U20-as EB győztes és világbajnoki, valamint U23-as EB bronzérmes Terék Gerda, mind a korosztályos, mind pedig a felnőtt EB-n szőnyegre lép majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megérénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. március 7-én szombat reggel. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Kovaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Josh Billings-től származik, és így hangzik: bajaink fele abból származik, hogy gyorsan mondunk igent, vagy túl későn nemet. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című adásunk. Ebben Hont András újságíró, az öt alapítója és főszerkesztője, Ceglédi Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese beszélget a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. Az MCC Miskolci Képzési Központjában készült március 3-ai felvételből következik most egy részlet.
De elmondtam azt, hogy a 2013-as telefonkönyv az utolsó, mert az a helyzet, hogy mérik például a 30 év alatti fiatalokat, fiatal felnőtteket. Azért gondolja mindenki végig saját magára, környezetére, környezetében lévő emberek gyerekeire, hány olyan frissen érettségizettet ismer, akinek saját nevén van telefon. Viszonylag kevés van, mert többnyire a szüleinek a nevén van a telefon, a szülő cégén van a telefon, erről be sem tudom mérni, el sem jutok hozzá. Ez egy sokkal érdekesebb kérdés, mint mondjuk a magyar választás, mert ezeken ilyeneken is eldől, hogy olyan világba érkeztünk be, ahol effektíve nem tudjuk elérni ilyen hagyományos módszerekkel azt a közeget, amelyre kíváncsiak vagyunk.
9-től hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai adásban beszámolunk arról, hogy 15 éves az áldozatsegítő vonal. Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője lesz a vendégünk, akit a Szekszárdi Központ és az Ózdi Áldozatsegítő Pont megnyitásáról, szolgáltatásokról, nehéz sorsokról és a digitális csalásokról is megkérdezünk. Következzen bejátszásunk.
Azt szoktam mondani, hogy legyünk egészségesen gyanakvóak. Kivált kép, ha a pénzünkről van szó. Mert sokszor tapasztaljuk azt a hozzánk betérő áldozatoknál, hogy ő ezt nem is gondolta. Ő akkor nagyon sietett, és olyan zavart volt egyébként is, hogy nem is figyelt oda egészen pontosan. Kérem szépen, figyeljünk oda, mert a pénzünkről van szó, és nagyon nagy tragédiákat láttunk már ezeknek az online csalásoknak a következtében. Ténylegesen életek mennek tönkre.
Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén 9 után Sárospatakot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Ajánlunkban Papp Bettinát, a népművészet mesterét hallják.
Én, amikor így valakinek ajánlom például a mi szakkörünket, vagy az én szakkörömet, a Borsuka Hímzőköt, és mondja, hogy de hát ő nem elég ügyes, és mondtam, mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, gyere el, addig is jó helyen leszel. Tehát itt ez az egyesület azon kívül, hogy végezzük ezt a fajta szakmai munkát, ami azt gondolom a legnagyobb érdemünk, és legfontosabb része a munkánknak, az a közösségteremtés. Tehát azt te is jól tudod, meg mindenki, aki egy picikét is foglalkozott, akár társadalomtudományokkal, vagy szociológiával, hogy az egyént mindig a közösség volt az, ami megtartotta.
Napról napra című regionális műsorunkban a biotáplálkozásról lesz szó, valamint hajdinás és tönkőbúzás recepteket ajánl figyelmükbe a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk, melyben Fabi Csilla gyakorlóházi asszony beszél.
A hajdina az évezredek során hosszú és kalandos utat járt be. Őshazája Ázsia középső mérsékelt égövi területén található, innen az 5. században származott el Japánba és Kínába. Közép-Európába a középkorban került a mongol és török néptörzsek közvetítésével, majd tengeri kereskedelem névén Velencébe, Lombardiába, Dalmáciába és Dél-Tirolba került. Fénypontját Európában a 17. században élte, elsősorban Németországban, viszont a burgonya és a búza térhódításával fokozatosan visszaszorult, és főként a szegényebb néprétegek táplálékaiként ismertük.
10 órától hírek, majd kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma a felvidéki Borsit és a hozzá közeli Mikóházát látogatjuk meg. Ajánlónkban Miklós Rudolfot hallhatják Mikóházáról.
Hatalmas felelőssége a mostani felnőtteknek és a mindenkori tanító, akár ugye te is tanáremberként, hogy oda vidd, megmutasd, és ne egy osztályterembe a okostáblán keresztül tapasztaljon csak a gyerek, hanem fogja meg, szagolja meg, érezze azt a valóságot, amitől tényleg azt érzem, hogy élek. Mert hogy nekem ez adja meg azt a biztonságot, hogy végre itt ebben a környezetben, ahol a jószágaim, ahol a fűnyű, ahol a fák, a bokrok, ahol tényleg így a Jóistennek itt a szabad ege alatt, amire rá tudunk csodálkozni, hát ez a legeslegszebb a világon, és ez a legeslegértékesebb.
11 órától hírek, majd Megmaradni című műsorunkat sugározzuk. Ebben foglalkozunk a Benes dekrétumok mehigélő hatásával, és meghallgathatnak egy kárpátaljai tanúságtételt is. Ajánlónkban Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke beszél.
Mert nem csak hogy az elemi igazságérzetet sérti, hanem a jogbiztonságot, a szólás, a kutatás, a véleménynyilvánítás szabadságát, teljesen abszurd, hogy valaki ne tehesse szóvá azokat az igazságtalanságokat, amelyek 80 évvel ezelőtt a mi fennmenőinket, a felvidéki magyar családok összességét érintették. Pláne, hogy még ezért mondjuk büntetőjogi következményekkel kell ott számoljunk, tehát hogy itt egyetlen egy helyes döntés állhat az alkotmánybíróság előtt, az pedig kimondani ennek a paragrafusnak a semmiségét.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Tóth Árpád Március című versét Nagy Attila előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mellja zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai reggeli beszélgetés című műsorunkban Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Zegléri Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mondiner főszerkesztő helyettese beszélget a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. A felvétel 2026. március 3-án készült az MCC Miskolci Képzési Központjában. Fogadják szeretettel! Két részletet hoztam ebből a beszélgetésből. Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, a választás tétjéről beszél.
Nem feltétlenül csak a magyar miniszterelnök meglehetősen harcias külpolitikai vonalvezetése, retorikája és egyébek miatt, hanem az Európai Unió jelenlegi vezetésének erre adott reakciója miatt is. Ezt túl fog mutatni azon, hogy megint csak egy 10 milliós országnak ki a miniszterelnökkel kialakít kormány. Nyilvánvalóan az európai belső bruszt szempontjából ez szimbolikus ütközet, és ami az ukrán háborút illeti, az Európában fog eldőlni. Tehát, hogy lesz-e egy olyan fék az európai háborús vonaton nevezzük így. Nem azt a retorikát akarom most használni, amit a kormány használ, de ettől függetlenül erre nem nagyon tudok mást mondani, hiszen ők mondják magukról, hogy tántoríthatatlan hívei az ukrán állam támogatásának. Abban az esetben, ha csak egy olyan félfordulat áll be, mint az amerikai diplomáciában, ami nem egész fordulat, mert azért nagyon erős a kontinuitás és a két nagypárt külügyi csapata között, Szóval, ha egy olyan félfordulat áll be, akkor viszont nagyon más lesz Európa a helyzet, és nagyon más lesz az ukrán-orosz háború. Ebből a szempontból a magyar választás szimbolikus, mert Orbán Viktor szimbólumát tették, ismétlen nem csupán ő maga.
Akkor folytatom innen. Ugye a helyzet, hogy ha erre a választásra nézek, akkor a tekintetben is különleges, hogy hányan, hányféle módon jelezték az elkötelezettségüket, a bevonódásukat ennek kapcsán. Melyik volt az előző a magyar választás, amiről a hivatalban lévő amerikai elnöknek nem úgy véleménye volt, de drukkerként vett részt benne. Ez mindenképpen újdonság. Vagy ugye 22-ben már látunk arra példát, hogy az Európai Unió aktuális vezetése szeretné, hogy ne ez, hanem az nyerje meg a választás, de ez most még sokkal direktebb módon van jelen, hiszen az egyik, vagy hát így a fő, hova tovább egyetlen kihívó, az ugye az Európai Néppárt tagjaként teszi ezt, tehát még ilyen szempontból bentebb. Itt is van egy elköteleződés. De ha tovább megyek, ha nem is direkt módon, de azért szerintem könnyen ki tudjuk találni, hogy úgy az orosz elnöknek, mint akár még az akkugyárakat, meg egyéb gyárakat ide telepítő kínaiaknak sem mindegy, hogy pontosan kivezeti az országot április után. Mondom ezt azzal együtt, hogy szerintem sokkal több kényszer van a kormányzásban, jó és rossz értelemben egyaránt, mint amit a kormányzásra jelentkezők kampányolva megtesznek. És még egy szempontból cezúra most hazabeszélek. Amikor én politikával, vagy politikai elemzéssel kezdtem foglalkozni, akkor az egyik legfontosabb támpontom az az volt, hogy a közvéleménykutatók azok milyen számokat közölnek vele. Nekem az olyan volt, mint egy, nem tudom, egy laborban dolgozó embernek, aki megnézte, hogy akkor mit mutattak a különböző, nem tudom, kipipettázott cuccokról az ő műszerei. És ma már ugye nem lehet igaz minden közvéleménykutató, és nem lehet megmagyarázni a kutatók által közölt számok közti különbséget módszertani eltérésekkel sem. Szerintem az fog történni, hogy ez a közeg, ez egy április után, legalább az egyik oldala kap egy iszonyú pofont azáltal, hogy nagyon nem lett igaza. Nem tudom, hogy hosszabb távon ez miként hat az ő prosperitásukra, de a szava hihetősége, a most közvéleménykutatással dolgozó vagy foglalkozó szereplők legalább felének elvillan. És végül a sajtó, aki vagy ami egy nagyon sajátos szerepfelfogásban van most jelenleg, tehát ez a mindent átdobott a palánk másik oldalára, semmit nem tartott meg, és ha nem tud átmászni, akkor nem fog működni, nem fog létezni. Én azt látom, hogy a nyilvánosságban én elemzőként nem csak azt a lehetőségemet vesztettem el, hogy közvéleménykutatásokból dolgozzak, és ez a választás ezt kinyírja, de én azt látom, és majd hosszabban beszélünk erről, hogy pont az etalonnak tekintett sajtószereplők egy jelentős részét ez a választás, akármi történik is egyébként, nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe hozza. De erről majd beszélek később, sokat írtam erről.
Nagyon sok hasonló vonalatom volt nekem is, amit már ti elmondtatok, próbálok ezeket kiegészíteni. Hát először is a nemzetközi figyelem a magyar választásra szerintem sosem volt ekkora, ez nem túlzás, ez szerintem tény megállapítás. Tehát mind az Egyesült Államokból, mind Ázsia bizonyos országaiból, akár Kínából, nyilván azért ott is azért helyén kell kezelni a dolgokat, de valamilyen formában jegyzik a magyar kormányt, mint egy ilyen fontos együttműködő partnert az Európai Unión belül, tehát miközben a német kancellár emberi jogokkal próbálja fejbe kólintani azok számon kérésével a valószínűleg erre oda se hederítő kínai pártfőtitkárt, aközben Magyarország egy konstruktív, hídképező szereplőként próbál föltörni az Európai Unióba, tehát nem mindegy szerintem, hogy ki a kormányfő Kína számára sem. Az Egyesült Államok számára, miközben nem akarom túl misztifikálni természetesen a jelentőségét sem. Az Egyesült Államokból nyilván nem mindegy, tehát a Donald Trump féle mondjuk úgy jobboldali fordulat talán nevezhetjük így, aztán meglátjuk, hogy ott hogy alakulnak a dolgok persze, de azért már nevezhetjük ezt szerintem fordulatnak. Annak is valahol így egy ilyen eredője, vagy egy ilyen ihletője Orbán Viktor, és ezt az amerikai adminisztráció vezető politikusai mondják ki, például az alelnök, de akár olykor maga az elnök is. Hát az európai politikában pedig hát nem is kell nagyon ecsetelni. Szerintem az Európai Bizottságban már az adminisztráció szintjéig érte az izgalom, hogy most akkor mi lesz Orbán Viktorral, hogy megszabadulunk-e végre tőle, vagy titokban szerintem ott néhányan drukkolnak amúgy neki, de az biztos, hogy a talking head-ek, Ursula von der Leyen és a többiek, azok egy ilyen szimbolikus győzelmet várnak a saját igazuknak, mondván végre sikerült ezt a főgonoszt eltávolítani az európai közösségből. Tehát mindenki figyel rá az egész világon, és ez szerintem unikális Ez Orbán Viktor képességét is jelzi, meg nyilván a körülmények együttállása is kell hozzá. Aztán itt van, amikről ti beszéltetek, én még ilyet nem láttam, hogy tényleg két gyökeresen eltérő valóságérzékelésben élünk itt Magyarországon, legalábbis azok, akik közélettel foglalkozunk, mert ugyanakkor a minket körülölelő valóság az ugyanaz, tehát mindannyian ugyanabban a Magyarországban élünk, de egészen más látunk bele, más számoknak hiszünk, más adatoknak hiszünk. Szerintem lehet, hogy van két ugyanolyan ember, ezt érdemes lenne lemérni, akinek ugyanaz a munkája, ugyanannyi pénzt kap érte, ugyanannyi sikeres, és azt mondja rá az egyikük, hogy hát ez botrány, lecsúszott Magyarország, és én is vele, tehát ezért fogok a Tiszára szavazni, hogy ugyanannyi pénzzel a zsebében, a másik azt mondja, hogy tudtam egyről a kettőre jutni, ezért fogok a Fideszre szavazni megint. Tehát, hogy valahogy ezek a percepciók meg a narratívák is olyan szinten eltérőek lettek, amit én korábban nem nagyon tapasztaltam, vagy lehet, hogy nem voltam elég nyitott szemű. És aztán ebből fog következni az, hogy elképesztően várom a 13-át, hogy megbeszéljük majd ezeket a tanulságokat, mind a közvéleménykutatókat, mind az, hogy kinek mit hitt el. Természetesen ez csak úgy fog kiderülni, hogy az egyik politikai erő győz, tehát a másikra, amit egyik rámondott folyamatosan, hogy mit csinál a kormányon, vagy mit csinál a tovább, ha kormányon maradna, azt nem fogjuk megtudni, egy eredmény lesz. De azért akkor is tanulságokkal fog szolgálni. Tehát én azt gondolom, hogy unikális ez a választás, hogy a tétje mekkora minden szempont, most így említette az Zoli a kényszereket, tehát ezzel én tudok menni, ahogy ő szokta mondani, mert szerintem is azért, hogyha nagyon szigorúan veszük, akkor Magyarország adottságait, méretét tekintve azért bizonyos szempontból kényszerek között van, bár lehetőségekkel él a világgazdaságban, nem is gondolva arra, hogy éppen mennyi turbulencia van körülöttünk. De azért van mégiscsak súlya, ki a miniszterelnök. Szóval nagyon kíváncsi vagyok. Sosem voltam még ennyire.
Mindeközben én mérhetetlen unom is, ami zajlik. De egy kicsit árnyalnám, amit te mondtál azon kapcsolatban, hogy ténylegesen ugyanabban az országban élünk, tehát ez is ki fog jelölni, és akkor itt folytattam azt, amit tudom én másfél hónappal ezelőtt kezdtünk el, szintén egy MCC-s rendezvényen a Felvidéken, mert ott a virtuális versus valóságos helyzetről beszéltünk, és ott is mondtam a lengyel példát, hogy a lengyel választást egy élőben követtem a Twitteren, és hogy hányan tettek így világszerte Kanadától Ausztráliáig, és ott szurkoltak, és ott úgyhogy semmilyen módon nem kötődtek Lengyelországhoz, mert hát még adott esetben még csak lengyelek sem voltak, hanem csak az egyik szimbolikus küzdelem. Szegény oroszlannal jut eszembe, ő volt egy momentum a magyar politikában, országgyűlési képviselő volt, aki kirakta a Facebook történetben, hogy nem győzöm frissíteni a török választás eredményét. Fogtam a fejemet, hogy adja ezt téged, hol érnek el, de hogy úgy, hogy az a kör, amelyben ő élt, annak ez egy ilyen Armageddoni ütközet volt. Na szóval, hogy akkor is azt mondtam el, hogy az a lengyel viszont, aki ténylegesen lengyel él, de lengyel állampolgár, de Tájföldön él, egy német cégnek dolgozik, amerikai cégeket használ a fizetésére, a gyerekei angol iskolába iratja, egyetlen egy országhoz biztos nincsen köze, Lengyelországhoz, de Lengyelországon fog szavazni. Most ugyanez, hogyha ezt kivesszük Tájföldet a képről, és Varsót, vagy Krakót, vagy Csecsit, vagy bármelyik másik lengyel várost, mondjuk is előállítható az a helyzet, hogy te egyébként ott élsz, és a legkisebb kapcsolat a saját környezetedhez van. Ez egy merőben új helyzet, és a Covid-dal ez egy felgyorsuló folyamat, hogy szakadunk el a tényleges fizikai tértől. Nem tudjuk, hogy hány olyan ember van, aki ténylegesen online írja már az életét, home office-ban van, ételt rendel, egyébként pedig a napja hátralévő részét mindenféle ilyen videójátékokkal tölti. Ha a Redditből indulok ki, azért nem kevés. Ez egy érdekes dolog lesz, és ugye ezek a valóságok mennyiben várnak egyben. Neked, Zoliának még annyit mondanék, hogy hát számomra soha nem jelentetteket alottak összeomlő kutatások. Ez a fajta ilyen radikális szétválás egy-két helyzetet leszámítva nem nagyon volt, de azért már ennek is megvoltak a jelei korában.
Te tudsz még hinni Hall Endrének?
Én HVG-s voltam, és a Medián az egy 50%-ban HVG által tulajdonolt cég, én erről nagyon hosszan tudok mesélni, ergo nem fogok. nem nagyon ettünk egymás tenyeréből, mint egy ellenpontjai voltunk, ezt mintán rögzítik a beszélgetés, ezzel most nem fogok ítélni. De egyébként először én a közigazgatások megbízhatatlanságára pont ennek kapcsán figyeltem fel még a boldogok 90-es években, hogy a ciklus közbeni kutatások, amelyeket akkor is szorgalmasan hónapról hónapra hoztak, például a HVG, vagy két havonta hoztak, de akkor még a létező országos napilapok is, azok mennyiben nem vágtak egybe trendileg sem az, amit az utolsó egy évben kezdtek el mérni. Tehát, hogy olyan más világ bontakozott már ki akkor is a ciklus közbeni szondázásból, mint a ténylegesen az éves helyzethez közelítő mérésekből. Na mindegy, szóval, hogy alapvetően mondom ezt a nagyon régi időkben, de ha már mediánról van szó, 2009 április. Az volt az utolsó mérés a 2009-es júniusi európai parlamenti választás előtt. És 70%-ig ezt sikerült kihoznia. LMP-t nem mért, tehát arra nem volt adatközlés, holott egyébként megvert az SZDSZ-t, az MDF-et 2%-ra mérte, annak előtt az MDF bejutotta az európai parlamentbe. Most a Fidesz 56%-ot kapott, nem 70-et. A Jobbikot viszont 4%-ra mért, majdnem 15%-ot kapott. Ez egy azért hihetetlen masszív mellényúlás. Annyiban nem okozott sokkot, hogy ez nagyon közel volt a kutatói konszenzushoz. Tehát, hogy ott a nézőpont is, akkor már létező nézőpont is azért 60% körüli Fidesz mért, és így tovább is a Jobbikot meg jelentősen lebecsülték. Szóval vannak azért példák nagy mellényúlásra.
Ez azt is jelenti, hogy akkor ne együnk senkinek, és dobjuk ki az összes kutatást?
Szerintem higgyenek nekem. Igen, ez egy kérdés, de hát ezt a kérdést nem Magyarország és nem a mostani szituáció élezi ki. Hát ez így volt az amerikai elnökválasztásnál. A nagy közvéleménykutató guruk, az ilyen békák, akik másznak fel a befőtes ülekben, hogy jelezzék, hogy mikor, milyen lesz az idő. De tudja, volna ez a legendás, hogy ő mindig eltalálta, és azt hoztuk, hogy már Iowa-ban is vezett Kamala Harris, olyan mértékig nyúltak mellé, hogy arra szavak sincsenek. A Trumpnak a kutatói, akik viszont egyébként jelen pillanatban a Fidesz kampányban dolgoznak, eléggé jól mérték meg a helyzetet. Nem én fogok elárulni ilyen szakmai titkokat, de itt van egy módszertani különbség. Amivel most ugye Han Endre érvel, hogy a Deák Dániel nevű fideszes influencer az nyers adatokat szerzett meg, és hogy azt még súlyozni kell. Mondjuk nagyon érdekesek azok a nyers adatok, ahol 1176 megkérdezettből 1038 mondja azt, hogy ő biztos részlet a választása. Tehát magyarán szóval a biztos és a valószínűleg ígérőtől, ami 96%-os részvételt jelentene, ez körülbelül azt jelenti, hogy az effektív fogyatékosok, a súlyosan veszélyeztetett terhesek, meg a mindenki ott lenne, meg a hirtelenében külföldre utazók is. A módszertan viszont, ami emögött van, hogy a hagyományos amerikai kutató cégek is, ahogy Han Endre is említ, súlyoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy felvesznek valamekkora mintát, ebben a mintában van ennyi kőműves, ennyi fiatal, ennyi nő, ennyi nyugdíjas, ennyi fővárosi, ennyi vidéki. És megnézik a magyar társadalomnak a valós, nem település szerkezet, kor, iskolázottság szerinti mutatóit, és az egyes csoportokat felszorozzák annyival, hogy megfeleljen a magyar társadalom egészének. Tehát a mintában van egy leszázalékolt, egyetemet végzett, 30 év alatti hermafrodita, és ha a magyar társadalomban meg több van, akkor ezt fel kell szorozni annyival, hogy megfeleljen a mintának. Na most ezt a trumpista kutatók már nem csinálták, hanem mennek addig előre, ameddig elég nem lesz a minta. Egyáltalán nem súlyoznak, hanem addig kérdeznek, amíg nincsen megfelelő mennyiségű válaszadó, nem, kor, végzettség, település, szerkezet és a többi során. Ennek is megvannak a maga veszélyei, de nincsen kiszolgáltatva az adatbázisnak. Amit felhívsz, van ennyi válasz megtagadó, és a többit az megpróbálod súlyozni. Na most erről az adatbázisról még egy szót, ezt én nemrég tudtam meg.
Mint kiderült számomra, Zoli kedvenc témája, hogy gyakorlatilag az összes független kutató egy másik kutatóintézet adatbázisából dolgozik.
Az itt iránytű... Ugyanabból az egyből.
Tehát az iránytű intézet oda, igen, a világhírű iránytű intézet adatbázisából dolgozik az összes többi, saját kutatóhálózatuk már nagyon régóta nincsen. Igen, ám, de én ezt most tudom tudni, ennek az adatbázisnak az alapja. Az utolsó nyilvános telefonkönyv. Az 2013-as. Azóta próbálják azt oldozgatni, fordozgatni. Lehet, hogy a végén bejön, volt már olyan, alul maradtam a HLD-vel szemben, szerintem ennek más az oka, de 18 ilyen volt. De a 16-os népszavazás, az meg pont az ellenkezője volt, csak ez, ennek is ahol maradta le a babérjait, mert én nem engedtem ki a HVG-ba, amit eredetileg például tollal lehúztam, és azt mondtam, hogy ennyi lesz. Az ment ki, utána pedig közölt, hogy a médiában megint megmondta. De ez nekem egy kb. Két hét üvöltözésembe került. Na mindegy, ez a zárójelbe zárva, 2000, tehát nem akarom így eljönni, de ezt mondom, ettől ez még tény is mondom, ezt én most tudtam meg nem régen, hogy 2013-as telefonkönyv jelenti ennek az adatbázisnak az alapja.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Cegléti Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mandiner főszerkesztőhelyettese beszélget. Helyszín az MCC Miskolci Képzési Központ, időpont 2026. március 3-a.
Az eredeti kérdésed az volt, hogy egyáltalán ne higgyünk el kutatásoknak, de szerintem higgyünk egyszer. Ez a klasszikus túl-nyuansz mondás. Tehát, hogy higgyünk neki egyszer, aztán vegyük tudomásul, ha az nem sikerült, hogyha az mellé ment. Hogyha az derült ki, hogy amit ő nagy hangon állított, éveken át, mert ugye nincsen visszacsek két országos jelentőségi választás között, és az nem úgy van, akkor nem az történt, hogy végig igaz, mondok erre egy példát, látom, vannak egyetemisták. Tehát, hogy szorgalmi időszakban minden héten bejelentem, mondjuk van 40 tétel egy tandányból, bejelentem, hogy már 5 tételt megtanultam, aztán 10-10, és elviszem 39-ig, majd megbukok a vizsgát, és hát a 40-et hoztak ki, ez történt. Ki hiszi ezt
el? A te nem, én most sikerült ismertem az én nemzetközi magánjog vizsgámat, ahol egyébként én 38-ig jutottam el, két 40-es tételblokk volt, az egyiket, az a Mátféle tárgy volt, ez a nemzetközi kereskedelmi, azért nem tudom, minek a joga, azt felmondtam, nemzetközi magánjogból kihúztam a 40-et, és akkor azt mondták, hogy nagyon jó volt az első tétel. Húszak, akkor még egyet vezet, akkor meg kellett volna azonnal mutatni, hogy kihúztam a 39-et.
Szóval, hogy csak ugye ez a klasszikus zárul az óló, majd a végén mégis kinyílt effektus, hogy ezt azért oly nagyon nem hiszi el senki. Ugye két választás között ezek az intézetek, ezek közölnek mindenféle adatokat, amire nincsen visszacsekkolásunk, tehát nem tudjuk, hogy megmondani, hogy ez mi a helyzet, pláne, hogy ezt nem pártatlanul szemlélik. Azért itt a finanszírozásnak, a bekötésnek nagyon fontos szerepe van. Higgyünk egyszer, hogyha mondjuk az időjárás előrejelzést az egy strand üzemeltetője adja meg, szép nyári hétvégét jósolva, hogy az esernyőárusok célja adja meg, akkor egyszer elhihetem, de azon a hétvégén vagy sütni fog a nap, vagy esni fog az eső, és jó eséllyel a két egymásnak ellentmondó prognózis közül valamelyik az nem volt igaz, akkor legközelebb ez nem fog érdekelni. Ezeknél az intézeteknél a legmesszebb, ahol el szoktak menni, hogy azt mondják, hogy a HVG vagy a Népszava rendelte meg, és akkor ne kérdezzük meg, hogy ők miből, de az összes többinél tudható, hogy pártok rendelik meg, ha megfigyelik, akkor általában a közvéleményutatások egy jelentős részénél úgy jelenik meg a híradás a sajtóban, hogy megszereztük. Tehát, hogy valaki méretett valamit, és akkor azt, mivel olyat mért, ami a megrendelőnek jó, ezért sikerült azt ugye elküldeni, eljuttatni, és akkor azt úgymond megszereztük. És akkor még egy dolog az, hogy mindenhez ott van még a sajtó szerepe, ha már erről is beszéltünk, hogy itt is van egy átalakulás, hogy ma már jóval kevésbé előfizetői vannak a közélettel foglalkozó sajtótermékeknek, sokkal inkább támogatói. Be akarnak lépni a körbe. Olyan előfizetést akarnak vásárolni, ami egyúttal egy hatás lehetőségét is magával rejti, tehát hogy ő visszahathat a lapra. Nem az van, mint régen volt, hogy előfizettél a, nem tudom, a Magyar Danastodon vagy a Demokratára, és azt a kinyomtatott heti lapot te megkaptad a postaládatba, és sokkolom. Azt mondom, hogy olvasói levelet küldhettél, hogyha amit úgy gondoltak, akkor lehoztak. Ma már nem ez van. Igen, támogass minket, és akkor majd meghatározhatod, eldöntheted, akkor majd veled együtt beszéljük meg, ami nagyon demokratikusnak hangzik, csak a sajtó az újságírás ideájától egyre messzebb van. És akkor ebben a dimenzióban, ahol nekem az az állításom, hogy ma már csak pártos kutatások léteznek, és ezt olyan felületek hozzák le, amelyek szintén túszai ilyen módon a politizáló közvéleménynek, tehát se a kutató nem tud ettől ellépni. Nekem volt nemrégi videómban egy ilyen gondolatkísérletem, hogy egyszer kéne azt megpróbálni, az utolsó gondolatom ehhez, egyszer kéne azt megpróbálni, hogy a Századvég, a Nézőpont, a Medián, meg a 21 kutatóközpont csinál közösen egy kutatást ilyen mexikói felállásban. Mindenki látja az adatbázist, mindenki jóvá hagyja a kérdéseket, ott legyen mondjuk telefonos. Ott állnak a kérdéseket föltevő mellett, figyelik, mint a szavazatszámláló bizottságoknál, hogy akkor pontosan mi történik, és akkor a végén senki nem kérdőjelezi meg azt. Engem nagyon érdekel, hogy
mi történik. Csak magát az egész kutatásnak az értelmét. Tehát, hogy valami, mert ugye, amit te mondasz, az azt jelenti, hogy feltételezzük azt, hogy ha valakit felhívok telefonon, akkor azt el is fogom érni. De már mondtam azt, hogy a 2013-as telefonkönyv az utolsó, mert az a helyzet, hogy mérik például a 30 év alatti fiatalokat, fiatal felnőtteket. Azért gondolja mindenki végig saját magára, környezetére, környezetében lévő emberek gyerekeire, hány olyan frissen érettségizettet ismer, akinek saját nevén van telefon. Viszonylag kevés van, mert többnyire a szüleinek a nevén van a telefon, a szülő cégén van a telefon, ergo be sem tudom mérni, el sem jutok hozzá. Ez egy sokkal érdekesebb kérdés, mint mondjuk a magyar választás, mert ezeken ilyeneken is eldől, hogy olyan világba érkeztünk be, ahol effektíve nem tudjuk elérni ilyen hagyományos módszerekkel azt a közeget, amelyre kíváncsiak vagyunk. Például nem lehet mérni ma már városokban igazából helyi választókörzeti eredményeket. Mert azt se tudod megmondani, ez más, mint a telefon, ki lakik ott. Mert ugye ez megint csak egy általános tendencia, hogy ürülnek ki a tradicionális belterületek. Kis és nagyvárosokban egyaránt. Ki az, aki ott bérlő? Ki az, aki ott iroda? Melyik Airbnb? És így tovább.
Ez olyan, mint a népszavazás a Kocsmanegyed, belvárosi Kocsmanegyed.
Szerencsére van velünk egy
kilaszikott
főszerkesztő helyettes is, úgyhogy át is dobnám a labdát, hogy kiírja a Mandinárt.
Kírja?
Hát igen. Az Zoli azt mondta, hogy a megrendelők írják, hogy a támogatók, előfizetők írják a különböző sajtótermékeket. Kírja a Mandinárt.
Hát az MCC. Nem, Mandineresek. Hát van egy...
Hát a Mandineresekében mi inkább a cegülédvel azt kérdeznék meg, hogy ki olvassa, de...
Hát ez a nyilvános adatok. Sok százezeren naponta. De viccen kívül tényleg a Mandiner.hu-nak a napi egy-egy látogató száma az 250 000 és 350 000 között van. ez egy ilyen középmezőny, de egyébként összességében az online olvasási szokások megváltozása miatt, miközben mondjuk egy 5 évvel ezelőtt napi 1 millió egyedi látogatóval egy index tudott lenni a top, most 600 ezer, ugyanez a szám, az első helyen a 600-700 ezeres egyedi látogatót elérő portálok vannak, mi pedig ilyen 250-350 ezer között vagyunk. És
melyik a legváltogatottabb oldal Magyarországon?
Index.
Nem az volt a kérdés, hogy milyen magyar portál a leglátogatottabb, hanem Magyarországon is. Nem. Úgy fog kezdődni, hogy Google, Facebook, Wikipedia. Ez Magyarországon is ez így van, csak ugye szemlézzük a magyar tartalom előállítókat. Ami pedig egyébként hozzáteszem a Google-on is, meg a Facebookon is magyar tartalmat keresnek a magyar felhasználók. Csak nem tudjuk, hogy ott mit.
Ezzel megírnánk egy másik beszélgetést, hogy milyen forrásból jutnak el akár a Mandinerre, vagy akár az öt csatornára, vagy bárhova felhasználók, hogy mennyire a Facebookon és a Google-nak vagyunk kitéve egyébként valamennyien. És ott hogyan képződik bevétel, és abból hogyan képződik profit, és egyébként ez már nem jut el az újságírókhoz, a médiamunkásokhoz semmilyen formában. Viszont cserébe a hirdetők sokkal inkább ezekre a platformokra fókuszálnak, ami kinyírja a klasszikus médiát, ha egyáltalán létezik még ilyen. De én visszatérnék a közvéleménykutatásokra. Az az igazság, hogy van egy teóriám, és lehet, hogy tévedek, majd ki fog derülni 41 nap múlva. Szóval van a Magyar Péter jelenség körül nekem egy nagyon nagy kérdése, minthogyha az egész azért egy alapvetően egy virtuális, jól kitalált, megrendezett, de természetesen azért a valóságot sem teljesen kizáró elképzelés lenne, ami mind épít azokból a tapasztalatokból, amit az előző 4 években elszenvedett ellenzéki kudarcok adnak a jelenlegi ellenzéki kihívó mögé. Az első lecke, le kell számolni az O ellenzékkel, ez egyébként nagyjából sikerült, a Momentum a leglátványosabban vesz ebben olyan értelemben részt, hogy miközben Fekete Győr András azt mondja, hogy elzavarunk benneteket, Orbán Viktor felé mutatva, az ő pártja már nem indul a választáson, nehezen értelmezhető a többes szám egyes személy ebben a vonatkozásban. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamilyen szerepe lett ebben a kampányban a Momentumnak, mint afféle kiszervezett, az európai álláspontot nyíltan vállaló influencer csapat, akik szórólapoznak, plakátolnak, mert egyébként van állami támogatásuk, meg parlamenti párt, de nyíltan nem tiszások, de mégis az ő javukra visszaléptek. Aztán ott van az összes többi régi párt, hát nyilvánvalóan 1-2%-kal kockázatos elindulni MSZP-ként, tehát szépen lassan mindegyik visszalépett, és vannak ilyen utolsó mohikánok, a két farka kutyapárt például, elég erős nyomás van rajtuk, a Válasz Online-tól a Partizánig mindenki szeretné rábeszélni Kovács Gergőt, hogy ne a Fidesz zsoldjából tengesse a napjait, ugye ezt olvassák rá, hanem lépjen vissza a kutyapárt a Tisza javáról. Tehát legyen egy az egy ellen. Aztán ott vannak azok az úgynevezett ellenzéki hibák, amikor ilyen ideológiai kérdésekben a társadalmi többség egyértelműen a Fidesz oldalán volt, legyen az migráció, legyen az ilyen gender kérdések, vagy most éppen az orosz-ukrán háború, és még sorolhatnánk néhányat, azokba belementek ezek az ellenzéki pártok, és azt mondták, hogy ők a kisebbség álláspontot elvi alapon, vagy azért, mert taktikából úgy gondolják, hogy ez jó, vagy csak azért, mert ez pont az ellentéte annak, amit a Fidesz mond, bevállalták, és így azt is, hogy alaposabban népszerűtlenebbek. Ebben is egyébként szerintem a Momentum meg a DK erős kredíteket tudott behúzni. Például biztosan Magyarországon nem szeretne a többség úgynevezett Európai Egyesült Államokat, és van egy ilyen zsigeri, talán történelmi alapú viszolgás, hogy egy ilyen központból diktáljanak az adott országnak. De ez is lehet egy cizelláltabb diskurzus témája. Minden esetre ezekben az utcákban nem megy bele a Tisza párt, és nem megy bele abba az utcába sem, hogy nyilatkoznak a politikusai. De bármi lehet abból még. Tehát vitázni, elmenni, szakpolitikai vitát úgy kell követelni, hogy utána nem veszünk részt benne. Ez is egy lecke, hogy ez unfair, vagy mondjuk etikátlan, vagy kamu, tök mindegy, mert úgy tűnik, hogy hasznos politikai értelemben. Úgyhogy van egy one man show, most annak a személyiségnek a kibeszélése remélem még várat magára itt e körben is, mert nagyon szerettem a jelenlévő urak megfejtéseit Magyar Péter személyiségével kapcsolatban, de kétségtelen, hogy van egy ilyen egy front office management, egy egyetlen ember, aki lengeti a zászlót ugyanarra a zenére, ugyanúgy vonul be másfél-két éve a különböző vidéki helyszíneken. És ez egy nagyon megkonstruált valóság, és szerintem ennek az egyetlen hiányzó eleme még, hogy azt mondják rájuk emberek, akik kutatók és szakértői kreditjeik vannak, hogy bizony ő az esélyes, mert mi megmértük, és ezért szerintem újdonság, hogy ahogy közeledik a választás, nem zárulgat az olló mondván, hogy majd utólag azt mondjuk, hogy egy éve azért mértünk nagy különbséget, mert úgyse tudja ellenőrizni senki, most viszont már közeledik az igazság pillanata, akkor mérjük a valósághoz közelít. Hát 20%-kal biztosan nem vezet a Tisza, hanem Endre pedig bevállalja, hogy a biztos pártválasztók köré, azt hiszem, ekkora szám 17-20%-21 kutatóközpont dettó. Tehát ez a hiányzó láncszem abban a projektben, hogy megvan egy esélyes kihívó, aki semmilyen hibát nem követel, amit az elődjei elkövettek, és ez az egy kredit hiányzott még neki, hogy ezt ki is mondja róla néhány kutatóintézet, akik ezt meg is tudják magyarázni. Ez az én teóriám. Ezt akkor fogják megcáfolni a valóság, ha 15-20%-kal Tisza behúzza a választást, és akkor majd én kénytelen leszek azt mondani, hogy hát sajnos
a tévedés volt. Szerintem egyiket ez a kreditje meg volt az elején. Tehát még bárki sem volt, és már... Ja,
őt az első pillanattól kezdve...
Hamadi 13%-ot mért neki.
Őt bemérték, ha emlékeztek rá, Hamad Andrének voltán az a húzás, ami akkor sokan meglepődtek, hogy a nem létező bajnai pártot is bemérték, anélkül, hogy neve lenne, hogy létezne, bejegyezték volna, hogy kik vannak benne, 13-15% környékére, egy nappal rá, hogy a bajnai Gordon kiállt egy színpadra a Milla tüntetésen, és kicsit visszhangos beszédben, de elküldte Orbán Viktort visszatérőként melegebb éghajlat. Tehát ők voltak már hasonló cselek, vagy nem tudom, mire csevezzük ezt a csalások?
Magában az, hogy ezt az ide-oda lődörgő ellenzéki közeget ide-oda tereljed, ez szemlátomás működik. Kezdem akkor azért az, amit te mondasz, hogy nekem is van egy ilyen folyamatos, egy ilyen virtuális világérzésem. Beszéltünk legutóbb is Georgescu-ról és a román választásról, és az, hogy milyen gyorsan múlt ki, hogy ott volt egy román elnökjelölt, akit senki nem ismert, gyakorlatilag csak a TikTokon volt elérhető, ott viszont hiperaktív volt, és megnyerte a román elnök választás első fordulóját. Annyira sikeres lesz, hogy a regionális jogállami minta ennek következtében is törölte a választást, és új választást iratott ki az Alkotmánybírósággal, mindegy. Szóval, hogy van egy ilyen érzésem folyamatosan van virtuális, de van olyan probléma, amit tényleg megoldott a Tisza. És akkor kezdjük ezzel, mert hogy ez valóságos.
Gyurcsány Ferenc.
Is. De hogy nem a Gyurcsány Ferencet, hanem az ellenzéki belső verset. Az ellenzéknek az volt a tragédiája, hogy nem lehetett politikát csinálni, mert mindig megérkezett valaki, és mondta azt, hogy nem igaz, tehát ne üljünk le gondolkodni, hogy mit kell másnak csinálni, hanem csak az a probléma, hogy rosszul dolgoztattok, ti, és be kell menni vidékre, és akkor ugyanazt nyomni, illetve ha vesztét érezte, úgy érezte, hogy kihullik valamilyen ilyen ellenzéki előválogatáson, ami lehet tárgyalóasztal mellett, de lehet előválasztás is, akkor felkapott, ezért történik az, amire te utaltál, hogy a magyar társadalomban kisebbségben lévő ideológiai kérdéseket folyamatosan kitűztek a hajtókájukra, mert ugye az ellenzéki közéleményemben viszont népszerű volt. És azzal, hogy ő megakadályozza a saját kimúlását, XY a politikus, ez lehet egy Gyurcsány, de lehet a Momentumosok is, ezt nyíltan elkezdte vállalni, ennek következtében ez rátapadt az egész ellenzékre. Viszont pont az a része, ami ilyen újdonságnak tűnik, hogy azt mondják rá, hogy esélyes, ez azért meg volt korábban, és csak 22-ben még annyi minden más történt, hogy én legalábbis úgy voltam vele, hogy a magyar választás az nem teszi ki a közéleti érdeklődésednek a 100%-át. Még ugye fél ából a Covid-ban voltunk, akkor tört ki februárban az orosz-ukrán háború, és még voltak ügyek, amiről lehet beszélni, de időközben visszatérte a magyar Facebook értelmiség a kedvenc időtöltéséhez, választási bookmakerkedéssel foglalkozik egy nappal látél. De akkor is volt olyan surprisingly robust opposition ért az egyik volt kollégám az ellenzékről. Meglepően erős ellenzék. Egy HVG-s újságíró politikónak. Csak mondom, mert akkor ez pontos, azért jegyeztem meg, mert ez viszont szembeütött. És most, amikor visszanéztem mostani szemmel, ja, töröltem a telefonomban fotókat.
Az Ekonomizmus is jelent meg, hogy Karácsony Gergelyről, hogy az ember...
Szóval ez megvolt, ez a fajta csodavárás megvolt. Most rá lehet még egy lapáttal, vagy több lapáttal rakva, de volt, és akkor is hát alapja mennyi volt, amennyit láttunk a végelszámolásnak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 3/4 órában Hont András újságíró, az Öt alapítója és főszerkesztője, Ceglédi Zoltán ügyvéd és politikai elemző, az Öt műsorvezetője és alapítója, illetve Kacsok Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese beszélgetett a választás tétjéről, kampányidőszakról, módszerekről és közvéleménykutatásokról. Az MCC Miskolci Képzési Központjában készült a felvétel 2026. március 3-án. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.